Köszöntöm Önöket! Horvátország bevezeti a kötelező katonai alapképzést. Olyasmi, mint a sorkatonaság, de nem az. Ez mindössze 3 hónapos, és egyfajta alapképzést kapnának kötelezően a férfiak, és választhatóan a nők. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azt mondja, hogy erre Magyarországon is szükség lenne. A mai adásból kiderül, hogy miért. Aztán beszélünk majd arról is, hogy Ukrajnában miért közelíthet egy belpolitikai válság, és szó lesz majd természetesen arról is, hogy a V4 országok találkoztak, Tarjányi Péter szerint ketté szakad a szövetség. Tartsanak velünk! Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő vendégem, köszönöm, hogy itt vagy ma is.
Természetesen én is üdvözlök mindenkit.
V4 találkozó, ez abszolút aktuális. Egyrészt azért, mert az elmúlt, hát most már szerintem akár években beszéltünk arról, hogy ez lassan V1-jé kezd válni. Most látszik-e egy összeállás, egy szövetség, és persze Ukrajna volt a fő témája a találkozónak. Te hogyan értékeled?
Egyrészt abban egyetértek veled, hogy az utóbbi években a V4 működése egy nagyon furcsa irányt vett. Ennek volt nyilván egy objektív oka a járvány, tehát ugye a Covid időszakában nem lehetett olyan fajta politikai tevékenységet, vagy egy ilyen összefogott V4 szereplést könnyedén összehozni. Tehát volt egy ilyen rész is, de látható az is, hogy és különösen az ukrán háború súlyozottan jelenítette meg ezt a problémát, hogy a V4-ből Csehország és Lengyelország nagyon-nagyon másként gondolkodik Ukrajnához kapcsolódóan, illetve Oroszországhoz kapcsolódóan. Magyarország úgy szintén egy másik vonulatot visz, és ebben Szlovákia egy ilyen billegős szerepet játszott. A mostani kormányzat, tehát az előző kormányzat idején én azt mondanám, hogy abszolút V3 volt Ukrajna támogatását tekintve, tehát ugye Szlovákiát nem szabad elfelejtenünk, hogy fegyverekkel, munícióval támogatta Ukrajnát a honvédő háborújában. Magyarország végig azt mondja az ukrán háború első pillanatától kezdve, hogy egy teljes egészében másfajta megközelítést kell alkalmazni. Én azt mondanám, hogy bontsuk ketté ezt az egész találkozót. Én azt gondolom, hogy ténylegesen az, hogyha a V4-ek üléseznek, az azt mutatja, hogy valamilyen fajta kommunikáció és valamilyen fajta politikai szövetség még mindig működik, tehát szándék oldalról az országok oldalán. Megközelítésekben vannak már konkrét problémák, viszont én egy dolgot kiemelnék, ami a magyar kormányzat retorikájában eddig teljes egészében hiányzott. Ez egy fél mondat volt, de én azt gondolom, hogy eléggé figyelemfelkeltő az, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem szeretné, hogyha Magyarország határos lenne Oroszországgal. Ez egy eléggé kemény mondás, és nyilván ebbe olyan szempontból fontos nem is belekapaszkodni, hanem végig tekinteni, hogy ezek az országok is pontosan, tehát Szlovákiát most már levehetjük ebből, de Szlovákia is a háború elején, tehát az előző kormányzati ciklusában abszolút ennek a gondolati megfontolásnak köszönhetően mondta azt, hogy hasonlóképpen mondjuk ugye Csehországra nem jellemző ez, hogy közös határa lenne Oroszországgal, de hogy ezek az országok ezt fogalmazták meg, hogy egy olyan fajta előretörés, egy olyan fajta politikai, katonai, diplomáciai megközelítés, ami egy teljes gyakorlatváltás az elmúlt 70 év vonatkozásában, és egy nyílt háború kitörése, egy invázió végrehajtása nem lehet az európai politikának semmilyen fajta módon eszköze. És ez az, amit ugye Oroszország meglépett. Ebben ez egy ilyen furcsa, nevezhetjük ellenzéki oldalról, néhányan úgy fogalmaztak itthon, hogy ez ilyen kettős beszéd szokásos módon Orbán Viktor részéről. Én azt gondolom, hogy ebben nem kettős beszéd van, hanem egy nagyon komoly olyan állásfoglalás, amiben lelepleződik azért az, hogy Magyarország kormányzata is tisztában van azzal, hogy Oroszország inváziós politikája lehet veszélyes Kelet-Európára. És ezen keresztül bármennyire is próbálnak baráti hangot megütni Oroszországgal, Magyarország tekintetében is ez jelenthet problémát. És hát van egy alapvető szétválás, tehát erről is beszéljünk, amiben az látható, hogy Lengyelország és Csehország katonai támogatások oldaláról teljes egészében másként látja ezt a kérdést, mint most már Szlovákia, és mint régebben, vagy az elmúlt 2 év vonatkozásában Magyarország. Tehát ebben viszont van egy kettészakadás abszolút a V4-ek oldaláról. Az a felvetésed, amiben azt mondod, hogy V1-ről beszélünk, ez biztonságpolitikai megközelítés szempontjából azért nagyon súlyozottan igaz, mert hogy Lengyelország valójában, mintha arra törekedne, nem érte ezt még el, de mintha arra törekedne, hogy tulajdonképpen a V4 országokból egymaga akkora katonai potenciállal rendelkezzen, fejlesztések tekintetében is, mint a másik három ország, és nem csak most, mert bizonyos területeken már most egyébként erősebb, mint a másik három ország együttvéve, de hogy a jövőbeni fejlesztéseket is figyelembe véve. Tehát, hogy 2028-ra vagy 2030-ra, mint Magyarország, Szlovákia vagy Csehország katonai szempontból kitűzött, hogy elér, még ebben az esetben is ezekkel az új fejlesztésekkel, hogyha eljutnak arra a szintre, hogy végrehajtották ezek az országok, akkor is Lengyelország erősebb lesz, mint ezek az országok. Úgyhogy ilyen szempontból látható az is, hogy miközben a V4-ek működnek, a V1 oldaláról Lengyelországnak van egy saját olyan biztonságpolitikai megközelítése, amiben olyan erőt akar fejleszteni, amely képes önmagában is nagyon komoly falattá válni egy esetleges orosz támadás esetén.
Abból, amit mondasz, azért az derül ki, hogy kvázi lett egy új szövetséges a V4-en belül most Magyarországnak.
Ezt jól látod. Ez így van.
Kettészakadás, az mégis kettészakadás, de mégis azt jelenti, hogy mi jobban jártunk.
Ez egy billegős kérdés, mert most, ha megnézed, ahogyan a szlovák miniszterelnök kommunikált Budapesten az EU csúcs előtt, az 50 milliárd eurós csúcs előtt, és milyen kemény retorikával állt Orbán Viktor mellé, majd kiutazott Ukrajnában, és tényleg ezt napokban mérhetően láthattuk, hogy hogyan változott meg a kommunikációja, és ezt követően miközben eléggé harcos, karcos retorikát alkalmazott itt Budapesten, meg se emelte a hangját, és elfogadta azt, hogy ezt az 50 milliárd eurót el kell fogadnia az Európai Uniónak, tehát úgy szavazott, tehát igennel szavazott, és ilyen szempontból szerintem ez egy furcsa helyzet, és nem csak Fico kapcsán szerintem, hanem Erdoğan elnök kapcsán, és Orbán Viktor az utóbbi időszakban átélte azt, hogy milyen az, amikor valakivel egyeztet, valamilyen fajta szövetséget gondol vagy remél, és az az ember, az a politikus vagy az a politikai erő, nevezünk nevén, másként gondolkodik, extrém módon azt mondom, hogy hátba szúrja. Tehát ez egy érdekes szövetség. Én azért nem lennék annyira nyugodt Szlovákia kapcsán. Ha Szlovákiának olyan érdeke van, hogy változtasson, akkor egy pillanat alatt meglépi a változtatást. Tehát nem annyira sarkos Szlovákia kommunikációja, mint Magyarországé.
Magyarország ugye gyakorlatilag első pillanattól azt kommunikálja, hogy legyen béke, és Magyarország teljesen ki akar maradni mindenből. Ehhez képest a héten érdekes mondása volt Emmanuel Macronnak, aki azt mondta, hogy ő nem tartja kizártnak, hogy nyugati katonák is megjelenjenek Ukrajnát védve az orosz-ukrán háborúban. Ez NATO katonákat jelenthet, vagy egyes országok dönthetnek úgy, hogy maguk segítséget ajánlanak fel?
Tisztázzuk ezt. Nagyon sok esetben itthon is úgy látom és olvasom, és szakértői oldalról is van rossz fogalmazás szerintem, hogy rendszeresen arról beszélnek, hogy a NATO támogatja Ukrajnát. Ezt tegyük tisztába, tehát közösen, tehát mint NATO nem támogatja Ukrajnát tulajdonképpen ilyen tömbszerűen senki. Az, hogy különböző országok, és itt végigmehetünk, NATO országokról beszélünk, egyesével kötnek biztonsági megállapodásokat Ukrajnával. Ez a háború eleje óta megy, és ezen keresztül biztosított az, hogy Ukrajna fegyverrendszerekhez jut. Ez működik. Hogy miért van ez? Egyszerűen azért, mert hogyha valamilyen fajta közös NATO fellépés, katonai fellépésről van szó, akkor egyet kell érteni a NATO országoknak, tehát mindenkinek, és ezt szavazásra bocsájtanák. Tehát ezért van az, hogy egyesével vannak ilyen fajta katonai biztonsági megállapodásai Ukrajnának, és ezt teszik napi szinten, tehát folyamatosan, most a napi szinten nyilván ne így vegyék a nézők, tehát hogy rendszeresen hétről hétre újabb országokkal köt, megújított ilyen fajta biztonsági megállapodásokat Ukrajna. Tehát ez az egyik része ennek a kérdésnek. A másik az, ahogyan a magyar médiában, a közmédiában is láthattuk, olvashattuk, nézhettük, hogy hát ha nem is azt mondják, hogy ez egy ilyen bugyuta felvetése volt Macron elnöknek, de hogy nem volt átgondolt, és ebben teljes egészében magára maradt. Én azért szeretnék egy részt mondani. látható Oroszországban is egy olyan fajta kommunikációs leosztás, amiben például te is rengeteg esetben kérdezted, hogy hogy lehet, hogy Putyin elnök egy sokkal árnyaltabb, adott esetben visszafogottabb kommunikációt folytat, és mondjuk Medvegyev nagyon keményen atomfegyverekkel, káromkodva, tehát néha nevezünk nevén alpári stílusba küld el a fenébe országokat, embereket, politikai közösségeket. Tehát és emellé tenném azt, hogy az elmúlt két év vonatkozásában nagyon érdekes volt például a fegyverrendszerek tekintetében, hogy mindig volt egy ország, amelyik feldobott egy ötletet, vagy Ukrajna próbálkozott, hogy szeretne HIMARS rendszerhez jutni, szeretne fejlett nyugati páncélosokhoz jutni, F-16-os vadászrepülőgépekhez, vadászbombázókhoz jutni. És mindenki azt mondta első pillanatban, hogy nem, erre nincs szükség, nem lehet, nincs elegendő eszköz, nem akarom sorolni, hogy hány kifogás volt. Aztán valahogyan úgy fordult mégis az időjárás, hogy ezek a fegyverrendszerek megjelentek Ukrajnában. Ennek van egy háborús kommunikációs része is. Ugyanúgy, és akkor visszaugranék az első gondolatomhoz, ahogyan Putyin elnök és Medvegyev leosztja egymás között, nyilván nem ők, tehát a kommunikációs gépezetben ezt patika mérlegen kiszámolják, hogy mikor ki mit mond, a NATO és az Európai Unió oldaláról is lehet ilyenfajta tevékenység. Egyszerűen azért, mert Oroszország most lendületben van. Ukrajna védekező tevékenységet folytat. Ukrajnát valójában Európa nem, az Egyesült Államok viszont igen, magára hagyta. Ebben a történés sorozatban az, hogy egy figyelmeztető jelzés, egyfajta figyelmeztető lövés idézőjelben megszólal egy nagyhatalom, egy atomhatalom oldaláról, hogy adott esetben el tudja képzelni azt, hogy ha nagyon-nagyon rosszra fordul a helyzet, ha nagyon az látszódik, hogy az orosz invázió sikeres lesz, miközben Európa és a NATO deklarálta, hogy nem győzhet Oroszország Ukrajnában, akkor elképzelhető egy ilyen felvetés. Ne gondoljuk azt, hogy ilyenfajta válasz kommunikációra, fenyegetésre nem kapja fel a fejét a Kreml. Emlékezz vissza, amikor Medvegyev kommunikált, mi is hányszor beszéltünk atomfegyverek kapcsán erről. Nyilvánvalóan ez Oroszországban is téma. Reagáltak is, hát ugye Peszkov, az orosz szóvivő nagyon hidegen, keményen tárgyilag, hogy jól gondolja meg Franciaország, hogy mit tesz, jól gondolja meg a NATO, mert ez milyen fajta eszkalációt jelent. De akkor is egy figyelmeztetés elment egy NATO nagyhatalom, egy atomhatalom részéről, hogy ez is ott van a gondolatok között. Tehát én nem ostobáznám a francia elnököt. És nem gondolom azt, hogy nincs egy olyan forgatókönyv, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy egyszerűen Németországgal, Lengyelországgal végigbeszélve, a mostani helyzetet biztonságpolitikai szempontból értékelve, Franciaország azt mondta, hogy nézzétek, én felvállalom, hogy mondok egy ilyet, ez egy picit azért visszahőkölteti úgymond Oroszországot, és ti erre reagálhatok. Meg is történt a reagálás, elhatárolódás. Nagyon érdekes volt, hogy a tegnap estéhez képest, tegnap este az egyenes beszédben pont erről beszélgettünk, és akkor azt mondtam, hogy néhány órán belül kiderül, hogy ki mit gondol ebben a kérdésben. Ki is derült. Az látható, hogy a balti államok oldaláról egy vagy két országban volt az, hogy ők ezzel akár egyet is tudnának érteni. Nyilván Németország, Spanyolország, az Egyesült Államok elhatárolódott ettől, de ez a mostani pillanatnyi helyzet, ez egy pillanatfelvétel, és hogyha az elkövetkező napokban mondjuk valami áttörés történik Oroszország részéről, vagy valami olyan atrocitás, olyan fegyverrendszer bevetése, olyan mennyiségű civil áldozat Ukrajna oldalán, most már a politikai kommunikációs térben benne van ez a gondolat. Fölröppent egy atomhatalom részéről. Szerintem ezt ilyen szemüvegen keresztül érdemes vizsgálni.
Túl vagyunk a második évfordulón, hiszen itt ültünk és elemeztünk ugye élőben szombaton. Számomra furcsa volt, hogy a Kreml egyetlen árvaszóval sem jegyezte meg azt, hogy évfordulója van ennek a háborúnak, és ez több szempontból lehet érdekes, abból a szempontból is érdekelne, hogy az ő oldalukról azt gondolnám, hogy ugyanúgy kellene egyfajta kvázi buzdítása a saját katonájuknak, meg egyáltalán egy két éves évfordulón azért valamilyen kommunikáció várható a Kremltől, nem?
Akkor lenne várható, hogyha azokat a stratégiai célokat Oroszország elérte volna, amelyeket zászlóra tűzött. Nem áll jól ez a háború Oroszország oldaláról. Tehát miközben ugye arról beszélgetünk, hogy most Ukrajna nehézségekkel küzd. Elsősorban azért, mert hogy az Egyesült Államok magára hagyta. De azért meg kell értenünk azt, hogy az a fajta katonai és politikai és stratégiai célkitűzés, amit Oroszország megfogalmazott azzal, hogy náciatlanítsa Ukrajnát. Ez ugye nevetséges. Ez elsősorban azt jelentette, hogy orosz barát kormányzat jön létre, és a nyugati gondolkodású, vagy nyugat felé tendáló gondolkodó társadalmi politikai rétegeket le kell választani, el kell hallgattatni Ukrajnában. Ebből semmi nem történt meg. Az, hogy demilitarizálva legyen Ukrajna, és megszűnjen az ukrán hadsereg ellenállása mindenfajta szempontból, felszerelések oldaláról, tudás oldalról, katonák, vezetők oldaláról, ez sem történt meg. Hát tulajdonképpen több mint két éve még mindig ellenáll Ukrajna, és Oroszország azokat a deklarált célokat, amiben Odesszát, Harkivot, Kijevet el akarta foglalni. Valójában ezek közül a városok közül Harkiv környékéig jutottak el, de Harkivot sem tudták bevenni. Tehát ilyen szempontból nem lehet büszke Oroszország arra, hogy a kitűzött célok közül semmi nem teljesült. És eközben, ezt tegyük hozzá, megközelítőleg 300-350 ezer halott és sebesült a mérleg nyelvében ott van, rengeteg haditechnikai eszköz semmisült meg, és ezzel kapcsolatban, ha ezt így megjelenítik a mindennapi kommunikációban, ahol nem háborúról beszél Oroszország, hanem különleges katonai műveletről, egyszerűen azt kéne elismerni, a március 15-e és 17-e közötti orosz elnök választás előtt közvetlenül, hogy hát nézzétek, ennyi emberünk meghalt, és nem tudtuk a politikai céljainkat, katonai céljainkat elérni. És hát van egy nagyon kemény lépéssorozat még mindig, amit időnként itthon elfelejt mindenki. Az, hogy totális mozgósítás nem történt, de részleges olyan mozgósítás folyamatban van, amit havi szinten és napi szinten sem látunk, de az biztos, hogy folyamatosan tízezres nagyságrendben havonta emelkedik az Ukrajnában harcoló orosz erők száma. Nyilvánvalóan ezt nem kívánja emelni úgy látható módon az orosz kormányzat, hogy az orosz társadalom szembesüljön azzal, hogy kérem, ez nem lehet különleges hadművelet, mert egyrészt évek óta tart, másrészt meg egyre több embert kell bevonni. Biztonságpolitikai szempontból az egy nagy kérdés, hogy március 15-e, 17-e, tehát az elnök választás után, vajon meglépje Putyin elnök a teljes mozgósítást Oroszországban? Ha igen, abban az esetben nyilván nem beszélhetnek már különleges hadműveletről az orosz társadalom felé, akkor nevén kell nevezni azt, ami történik, hogy ez egy háború. És ebben érzem én ezt, hogy ez mind-mind közrejátszott, a veszteségek, az, hogy nem lehet úgy erről beszélni Oroszországban, hogy bölcsemnek találták, hogy inkább hallgatnak ebben a témakörben.
Te számítasz arra, hogy a választás után lesz egy ilyen keményebb fellépés Putyin oldaláról? Ami azért érdekes kérdés számomra, mert hát azért nagy összegben fogadhatunk szerintem bárki, hogy mi lesz a vége ennek a választásnak.
Hát, hogy ő lesz az elnök, persze.
Tehát, hogy nem gondolom, hogy politikai kockázat igen. Előtte mondani bármit, ami erős.
Ezt vizsgálnunk kell azért az orosz társadalmat. Nagyon érdekes az, hogy az orosz társadalomban ezt a különleges hadműveletet, háborút látják. Valójában az orosz társadalom egyetért azzal, hogy azokat a térségeket, ugye négy térségről beszél, Luhansk, Donbass, Herson, illetve Zaporizsia, a Krímet leválasztanám, a Krím az annyira egyértelmű.
Ez már az övék.
Azt mondják, hogy az az övék volt, van, lesz, tehát mindig is ez így kellett, hogy legyen. Hogy ezekben a térségekben Oroszország megmutatja az erejét, és ott van katonai szempontból, ez igazán az orosz társadalomnak nem kérdés. Az, hogy ebben változás legyen, ahhoz a veszteségek, illetve rengeteg katonai kudarc szükséges, és egy bizonyos olyan veszteség szám, ami nem csak haditechnikai eszközökben, hanem elsősorban emberi oldalról, tehát emberi életek oldaláról jelenik meg. Oroszország per pillanat rendelkezik tartalékokkal, és még nevezzük nevén, nem halt és nem sebesült meg annyi ember, hogy ezt az orosz társadalom így szembeütlően észrevegye. Tehát ilyen szempontból van egy kényelmes állapot, nyilván ezt kivárja az orosz elnök, tehát mindenképpen biztonságra játszik, és a kérdésedre válaszolva, én el tudom képzelni, hogyha nagyon gyorsan szeretné lezárni ezt a háborút, vagy nem úgy történik az Amerikai Egyesült Államokban a választás, hogy úgy dönt Putyin elnök, hogy ezt föl kéne gyorsítani, ehhez pedig erőforrások, emberi erőforrások kellenek, és el tudom képzelni, hogy ebben az esetben lesz egy nagyon mozgósítás Oroszországban.
Az amerikai elnök választást említetted, amely ugye azért egyre később ősszel lesz majd novemberben Amerikában, ja. És nyilván meghatározza majd a világpolitikát itthon is árgus szemekkel. Figyelik már az előválasztások eredményét is ugye az elemzők. Ennek mikor látható a hatása egyébként, mondjuk az orosz-ukrán háborúra?
Bizonyos szempontból most azért látszódik a hatása, mert megmutatkozik az, hogy egy belpolitikai válság, egy vita, egy kongresszusi vita napi szinten százasával meghaló katonákat hoz egy háborúban. Tehát ez borzasztó. Tehát amikor szenátorok beszélgetnek, vitatkoznak, és közben mások az ő vitájuk és sajtos pogácsa evésük közben meghalnak egy fronton. Tehát ez borzasztó. Ez egy nagyon így az arcunkba vágó kép, mert hogy az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban a háborúk történetében ez ennyire nem tudott plasztikusan átjönni. Főleg a másik része is igaz ennek, azért, mert hogy kommunikáció szempontból a demokraták ezt egyfolytában harsogják és használják is, hogy miközben a republikánusok, bocsánat ezzel a példámmal élve megint, sajtos pogácsát esznek, eközben halnak az emberek miattuk. És hát az is egy érdekes kérdéskör, és ebben gyakran van itthon tévedés. Sokan azt gondolják, hogy novemberben megtörténik az elnökválasztás, és Trump elnök beballag az urnák után, hogyha győzött a szavazatok számlálása után, már másnap a Fehérházba, és onnantól kezdve ő mondja a tutit, és Amerika abba az irányba mozog. Ez nincs így. Tehát egyrészt van egy olyan folyamat, aminek keretében ő 2025. január végén, február elején tud megjelenni a Fehérházban. Nyilván szándékok oldaláról az ügyvezető kormányzat, most nevezzük így, nem nagyon csinál más, de valóságban azt kell látnunk, hogy februárt írunk, és amiről beszéltem, 2025. február, tehát az elkövetkező 11 és fél vagy 11 hónap abszolút meghatározó Ukrajna számára, és ezért nagyon-nagyon lényeges, hogy ebben a 11 hónapban mit tud elérni Ukrajna, milyen támogatásokat tud biztosítani Európa, adott esetben az Egyesült Államoktól függetlenül, és mit lép valójában az Egyesült Államok, meddig hagyja ezt az egész helyzetet ennyire belpolitikai és külpolitikai viták miatt eszkalálódni. Ez az, amit látni fogunk. Nyilván az ukránoknak ez nagyon fáj, az oroszok örülnek ennek, és hát láthatjuk is a napi katonai tevékenységeik során, hogy kihasználják a mostani lehetőséget, és próbálnak minél nagyobb lendületet venni azokon a területeken, ahol most taktikai szintű, ezt nagyon sokszor szeretném kihangsúlyozni, közmédiában rengetegszer szerepel ez az áttörés. Igen, egy taktikai részben, vagy néhány taktikai területen történt átterülés, és ezeket használja ki most az orosz hadsereg. Nem arról van szó, hogy az 1100 kilométeres frontszakaszon összeomlott teljes egészében az ukrán védelem, és mint kés a vajon halad át rajtuk az orosz hadsereg. Igenis visszavonulva védekezik Ukrajna, próbál új védelmi állásokat foglalni, és hát amellett nem menjünk el, amit látnunk kell a mostani háborús helyzetben, hogy azt a fajta lendületet, hogy ezt is értsék a nézők, a lendület alatt azt értem, hogy amikor van egy támadás, és különösen azt tudja a támadó erő, hogy az áttört frontszakasz részen és amögött még vannak új védelmi állások, 8-10 vagy 20 kilométeres távolságban, akkor jó úgy üldözni az ellenfelet, hogy azzal a lendülettel, ahogy ő vonul vissza és próbál védekezni, folyamatosan nyomni őt, és ezen keresztül azon a következő védelmi álláson is át lehessen jutni. Ne az történjen, és ezt nem is szabad, de nyilván ehhez erőforrások kellenek, óriási erőforrások, hogy ezt a lendületet végig a támadásban te tartani tud. Mert ha nem teszed, elfoglalsz egy falut, elfoglalsz két falut, de valójában egyre hagyod, hogy az ellenfél visszavonulva és egy újabb statikus helyzetet tudjon felvenni. És hát ami nagyon szorítja most Oroszországot, az az időjárás. megint várható az, sőt egyes napokon már nincs fagy, tehát újból a Sártenger veszi át a tereprendezés mindenfajta részét és lehetőségét, amiben egyszerűen az időjárás miatt nem lehet ilyenfajta támadó hadműveleteket sikeresen végrehajtani. Ezt is látni fogjuk az elkövetkező napokban, hetekben.
No, akkor nézzük egy kicsit, hogy mi történik most egyébként a fronton, és olvastam olyan hírt, hogy kilőtték az oroszok a világ egyik legjobb tüzérségi rendszerét. Ez mi pontosan?
Nézd, mindkét fél kommunikál. Hadd mondjak erre egy ellenpéldát. Su-34-es vadászrepülőgépeket, vadászbombázókat, igen, itt van egy bejátszáspont, lőttek le az ukránok. Ebből néhány darabot az elmúlt 24 órában, vagy 36 órában két darabot. Nyilván ezek csúcs fegyverek, és ezt kellőképpen hangsúlyozzák is. Ugyanígy orosz oldalról itt egy 155 mm-es, szerintem ez egy svéd rendszer, lőnek szét, ami nyilván fáj, de itt ennek a mennyiségi része nem mindegy. Nyilván kevesebb eszközzel rendelkezik Ukrajna, de az, ahogyan egy ilyen tüzérségi rendszert likvidálni, semlegesíteni tud Oroszország, ezt az ő kommunikációjukban zászlóra tűzik, és nagyon komolyan használják, és próbálják ezen keresztül lelkesíteni az orosz társadalmat. Egyelőre ilyen rendszerekkel még rendelkezik Ukrajna, nem az a baj, hogy rendszerek nincsenek, hanem az a baj, hogy nincs lőszer ezekhez a rendszerekhez, és így ilyen szempontból nem tudják őket használni.
Hogyha nézzük a híreket az elmúlt egy hétből, amelyet ugye Szabó Betti szerkesztünk gyűjtött össze, azért elég riasztó címek vannak. Átfogó támadásra készülnek az oroszok, egyre nagyobb bajban az ukránok. Te most hogy látod a két éves évforduló után, hogy áll az orosz-ukrán háború jelenleg?
Most igenis lendületben van Oroszország, a kezdeményezés Oroszország oldalán van, de én ezt nem látom még hadműveleti szintű. És ezt szerintem te már így megszoktad, meg megtanultad mellettem, de nézőkedvéért még egyszer elmondom, tehát ugye vannak harcászati taktikai szintű, illetve hadműveleti szintű mélységek, célok és végrehajtott támadások. Tehát a hadműveleti szintű áttörés és a hadműveleti szintű feladat végrehajtás, támadó hadműveletek vagy védekező hadműveletek az több száz kilométert jelent, vagy adott esetben több tíz kilométert. Itt azt látjuk, hogy vannak területek, ilyen Bakhmut térsége, Avgyijivka térsége, Zaporizsje környékén, ugye Robotine faluja, ahol ami azért fáj most az ukránoknak, mert a tavalyi nyári offenzíva során nagyon-nagyon nehezen tudták elfoglalni ezeket a térségeket Robotine környéken, úgy néz ki, hogy ezeket visszavették az oroszok. Folyamatos harcok dúlnak, ez egy óriási véráldozattal járó orosz támadás sorozatot jelent, amiben ténylegesen néhány száz métert halad előre az orosz haderő. Ezt sem úgy kell érteni, hogy napokban, tehát hogy egy-egy nap néhány száz métert, hanem van olyan, amikor hetek telnek el, több hét, és azt követően van néhány száz méteres előrenyomulás. Avgyijivka térségében az, hogy azt a 8-10 kilométeres vagy 15 kilométeres frontszakasznyi részt, egy ilyen beékelődést, ezt most ki tudják egyenesíteni, de már ott van a következő ukrán védelmi rendszer, ahova eljutva az oroszoknak ezen is át kell küzdeniük magukat. Mindkét fél, most még egyszer mondom, kezdeményezésben Oroszország oldalán van a támadás lehetősége, de Ukrajna az időjárásra és annak kivárására, tehát amit előbb említettem a Sártenger megjelenésén keresztül, én azt hiszem, hogy védelembe fog átmenni. És amikor ez megtörténik, akkor megint egy statikus helyzetet fogunk látni. Azt, amit most már te is kisújból tudsz, hogy a tavalyi év történései alapján, hogy elindul a tavaszi nagy felkészülés, tehát amíg az időjárás átvált nyárra és egy szárazabb időre, felszáradnak az utak, és mindkét fél készül valamire. Elsősorban én azt gondolom, hogy 2024-ben védekezésre fog felkészülni Ukrajna, arra, csúnya szó, amit mondok, kivéreztetés, arra, hogy az orosz haderőt minél nagyobb számban semmisítse meg, és felmorzsolja a támadó tevékenységében. Oroszország pedig valahogyan szeretne erőt fölmutatni, és ez nem megy könnyen. Ugyanazt tudom elmondani, egy furcsa helyzet van. Tavaly az ukránok hihetetlenül rosszul mérték fel az orosz haderő védelmi képességeit, és nem megfelelő erőkoncentrációval, nem megfelelő technikai háttérrel vágtak neki a hadműveleteknek. Ez a fajta erőkoncentráció, és tudom, ez az 1-3-as arány már ez a nézőkönyökén is jön ki, nagyon sok esetben nem elegendő, hogy egy védekezővel szemben 3, hanem adott esetben 5-7 vagy 10-szeres erőfölényre lenne szükség. Ezekkel a fölény, tehát emberi oldalról ezzel a fölénnyel és kiképzési oldalról nem rendelkezik most Oroszország. Nehézségekbe fog ütközni ennek a lendületnek, vagy ennek a támadásnak a kibontakoztatása. Nyilván Ukrajna oldalán pedig az hihetetlenül nehéz, hogy egyszerűen nincs meg az a megfelelő háttér, lőszer utánpótlás, és emberi oldalról is, ami egy komoly belpolitikai válságot fog hozni szerintem Ukrajnában, hogy egyre inkább az új katonai vezetés be kell, hogy ballagjon Zelenszkij elnökhöz, és el kell, hogy mondja azt, hogy az, ami miatt leváltották az előző ukrán katonai parancsnokot, Zaluzsnyit, hogy 500 ezer embert kellene mozgósítani alaphangon ukrán oldalról, hogy ezt a politikai döntést meg kell hozni, és Ukrajnának új erőket kell fölállítania, kiképeznie és felszerelésekkel ellátnia. Ez egy nagyon kemény belpolitikai válságot fog szerintem 2024 tavaszán, nyarán adott esetben összehozni Ukrajnában.
Van orosz oldalon is egy csúcsgép, amiről beszélnek, ez a KA-52-es, hogyha jól mondom, valamilyen speciális helikopter, ami állítólag a háború elején kvázi leszerepelt, tehát sikerült kilőni többet is. Most viszont megint előveszik. Mi ez a helikopter?
Mindig is elővették, ez egy koaxiális forgószárnyas katonai helikopter. A koaxiális azt jelenti, hogy nincsen farok rotorja. Alul, ami repül, az egy Mi-8-as volt. Uh-huh. A Mi-8-asnak a végén, majd mindjárt megmutatják a kollégák úgyis, ott a farok részen van egy farok rotor, ami stabilizálja a repülését a katonai helikopternek. Ez azért megbízhatóbb, mert igazán ezzel a rotor kialakítással, ha el is találják a helikopternek a farok részét, abban az esetben is képes tovább repülni. Én nem mondanám technikai szempontból, hogy leszerepelt volna ez a helikopter. Igen, a háború eleje óta bevetik Ukrajnában. Egyszerűen azért, mert az orosz hadseregnek ez egy bevált fegyverrendszere, és egyébként ez egy jó helikopter. Viszont voltak nehézségek a bevetése során. Egyszerűen azért, ugye itt látható, hogy nincsen farokrotor, hanem két főrotor, és ott van lent, és ott van a farokrotor, látod? A 4-8-asnál. Hogy örülök neki. Na, tehát ilyen szempontból az, amikor ezeket az eszközöket bevetették tömegesen, nem mérte fel az orosz hadsereg az, hogy rendelkezik Ukrajna csapatlégvédelemmel. A csapatlégvédelem azt jelenti, hogy a szakasz századszintű erőknél is vannak elsősorban váról indítható olyan légvédelmi rakéták, amelyekkel képesek megsemmisíteni ezeket a helikoptereket. És ebben történt egy változás, tehát az, amikor azt állítják, és én is láttam azt, amit említettél, hogy kivonták ezeket az erőket teljesen, dehogy vonták, tehát ezekre az erőkre szükség volt az elmúlt két évben is. Azt gondolta át az orosz hadvezetés, hogy más módon kell ezeket az eszközöket bevetni. Egyrészt, amiben nagyot villantott az utóbbi 12-15 hónapban az orosz hadsereg, hogy az elektronikai hadviselésben, zavarásban, kommunikációs rendszerek megzavarásában, a drónok földre kényszerítésében, technikai eszközökkel, tehát ebben óriásit lépett előre, és a zavarásnak köszönhetően és az, hogy nem tudják az ukránok, hogy ilyen berepülések hol történnek, hogyan lehet ezeket elhárítani, ez védelmet nyújt az orosz pilótáknak. És hát közben azért történtek olyan problémák is, hogy olyan nagy hatótávolságú fegyverrendszereket kapott Ukrajna, amin keresztül ugye ez a Storm Shadow Scalp, ugye a francia megfelelője, amiken keresztül például repülőtereket képes volt támadni Ukrajna. Ilyen meglepetésszerű támadás volt tavaly, amikor az egyik olyan frontvonaltól nem annyira messze lévő katonai repteret, ahol egymás mellett álltak ezek a helikopterek, érte egy ilyen fajta rakétacsapás, ami azért érdekes, mert ezt kevesen tudják, ezeket a robotrepülőgépeket, cirkáló rakétákat különböző fajta robbanó fejjel lehet használni, és van olyan, amikor nem nagy tömegű egy robbanó fejről beszélünk, hanem arról, hogy egy ilyen becsapódó rakéta 900-950 darab kis robbanó töltetet dob szét, úgymond a levegőben, illetve a repülőtéren, és közel egy tucatnyi ilyen helikopter és repülőgép semmisült, illetve sérült meg a repülőtéren. Emiatt ezeket az eszközöket hátrébb kellett vonni, ami automatikusan hozta azt a problémát, hogy nagyobb hatótávolságból sokkal kevesebb időt tudnak konkrétan a front szakaszon tölteni. Tehát ez is egyfajta védekezés volt az ukránok részéről. Én azt gondolom, hogy ez a helikopter jó helikopter. Sokat lelőttek közülük, tehát komoly a veszteség orosz oldalon, de ennek ellenére a csapat támogatásnak egy kiváló eszköze.
Mindenképpen beszéljünk arról, hogy mi van mindeközben Izraelben.
Dörögnek a fegyverek. Az látható, hogy az a fajta stratégia, amiben Izrael hadereje először északról, tehát Észak-Gázába vonult be, illetve a középső térségben ketté vágta Észak-Gázát, illetve a Dél-Gázát, ez teljes egészében sikeres tevékenység volt, hiszen az Észak-Gázai körzetet jó részt megtisztították a Hamasztól. Viszont hozott egy olyan fajta problémát, hogy Dél-Gázába hihetetlen, mint ahogy a bejátszásban is láthatják a nézők, tömeg szorult, ami azt jelenti, hogy Dél-Gáza egyes térségeiben már így is szűk volt tulajdonképpen a gázai övezet 2,5 millió embert tekintve, de annak felére egy harmadára zsúfolódott be ennyi ember. Ez a katonai támadásoknál azért problémás, mert rengeteg civil áldozattal kell számolni. Eközben mind a nyugat, és ezen belül is az Egyesült Államok megállapodást szeretne, tűzszüneti megállapodást, aminek egyrészt az az alapja, hogy még mindig vannak túszok a Hamas oldalán, de az látható, hogy a Hamas nem nagyon akarja azokkal a feltételekkel ezt a tűzszüneti megállapodást összehozni, és hozzáteszem egyébként, Izrael oldalán is óckodnak ettől. Izrael elhatározta azt, korábban is mondtam, hogy ezeket a katonai hadműveleteket végrehajtja, és végigmegy mindenfajta olyan pusztító tevékenységen, amin keresztül a Hamas katonai szárnya megsemmisül. Viszont az a probléma, hogy ilyen fegyverrendszereknél és ilyen támadásoknál egyszerűen nem lehet megvédeni az embereket. Eközben Egyiptom és Jordánia próbál valamilyen fajta segítséget nyújtani, például Jordánia az elmúlt egy hétben egy fontos hír, egy nagyon különleges légiműveletet hajtott végre, nem először, a menekülteknek légiúton juttatott utánpótlást, élelmet, vizet, viszont abszolút láthatjuk azt, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget. Eközben Izrael pedig a saját forgatókönyve szerint teszi a katonai tevékenységét, a mindennapokban harcol a Hamasszal, és hát emellett azt is láthatjuk, hogy a palesztinok egymással sem tudnak megegyezni. Tehát a palesztin kormányzat lemondott azzal, hogy segíteni akarják a megegyezést, illetve a tűzszüneti megállapodást. Tehát, hogy ne lehessen arra fogni a Hamasznak semmit sem, hogy nem tudunk megállapodni, így a palesztinokon belül is egyeztetések kellenek. Tehát azt mondják hátra lépve, hogy innentől kezdve lehet egy hangot találni a palesztinok között. Ez egy szép mondás, de egyébként nem valóságos, tehát hogy ezt ne higgy el senki. Ezért mondom azt, hogy kritikus az, hogy egyáltalán a tűzszünet össze tud-e jönni, és azért nem szabad elfelejteni azt, hogy hamarosan Ramadán van. Eközben, ha az izraeli hadsereg folytatja a támadásait, ez egy nagyon komoly vallási indulatokat felszító lépés sorozat lesz. De remélem, hogy Izrael belátja azt, hogy a Ramadán idején valahogyan tűzszünetre lenne szükség.
Van még egy másik hír, ami biztonságpolitikai szempontból igen fontos szerintem. Horvátország úgy tűnik, hogy bevezeti a sorkatonaságot, bár nem így fogják hívni, hanem úgy, hogy katonai alapképzés, és mindössze 3 hónapos lesz, és mindeközben Szerbia is már gondolkodik hasonlón. Erre miért van szükség, és szerinted Magyarországon szükség van-e mondjuk egy ilyen alapképzésre, vagy hogyan tovább?
Ez a kötelező katonai képzés, amit ugye az állampolgárok megkapnak, és választható a hölgyek számára, a férfiaknak nem. Én kiemelném, hogy Lettországban eldöntötték, hogy ott viszont a sorkatonai szolgálatot hozzák vissza. Egy szóval tudok válaszolni, hogy Magyarországon csak így haladnék visszafele, hogy szükségesnek tartom-e azt, hogy egy ilyen dolog legyen. A válaszom az, hogy igen. Tehát nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon egy ilyenfajta katonai, kötelező katonai képzést bevezetne a kormányzat. Nem sorkatonaságról beszélünk, hanem arról, és akkor itt válaszok ezt ketté, mert hogy a magyar médiában így, hogy te is fogalmaztál, ilyen sorkatonaság visszaállításáról beszélnek, ez nem az. Itt egyszerűen arról van szó, hogy 3-4 hónapos képzéssel minden férfi, és választhatóan nő, egy olyan fizikai, fegyverzetismereti, fegyverhasználati alapképzésen megy át, amin keresztül az alap katonai tevékenységeket megtanulja. Ezt ne gondoljuk, hogy egyszer megtanulod, és onnantól kezdve ez a fejedben rendben, és örökre ez menni fog. Tehát ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy egyszer megtanulod, és soha nem felejted el. De nyilvánvalóan egy olyan társadalomban, ahol az az általános standard már, hogy júj a fegyverek és a katonaság, és igazán hátra kell lépni a haza megvédésétől, olyan biztonságpolitikai kihívások láthatók a világban, ami miatt ezek az országok, tehát még egyszer mondom, Horvátország is, Szerbia is, Lettország is úgy gondolkodott az elmúlt hetekben, hogy ezt valahogyan meg kell lépni. És ezt ne vegyük félváról. Azért ne vegyük félváról, mert egyrészt ezekben az országokban, Horvátországot emelném ki, most erre lehet, hogy rosszul emlékszem, ezt a Betty tudná megnézni, hogy néhány héttel vagy néhány hónappal ezelőtt ezt a kérdést feltették, és akkor mindenki visszahőkölt, hogy...
Két hónapja körülbelül.
Két hónap, igen. Hogy dehogy is, hát nincs ilyen terv, és ennek ellenére két hónap alatt annyit változott a világ, hogy egy ilyen kérdéskörben, ami nyilvánvalóan belpolitikai vitát hoz, tehát most, ahogy a nézők hallhatták tőlem, hogy én határozottan azt mondom, hogy erre szükség lenne, biztos vagyok benne, hogy emiatt kapok rögtön hideget, meleget, lesz, aki egyet fog érteni velem, lesz, aki meg azt mondja, hogy ez baromság, most nagyon egyszerűen fogalmaznék. Ha ezt mi így látjuk, ha ezt politikai kommunikációs térbe dobja be egy kormány, nyilvánvalóan a ma Európájában ez hatalmas vitát robbant ki. És vállalják ezek a kormányok azt, hogy ez akár népszerűség csökkenéshez is vezethet. Magyarország, én azt hiszem, hogy ezt fontolgatja már egy ideje. Nagy kérdés az, hogy az a fajta toborzási hullám, amit láthatunk itthon is, tehát amit végez a magyar hadsereg, mennyire lesz sikeres, és emellé raknám azokat a társadalmi visszajelzéseket, amit Nyugat-Európában számtalan intézet az elmúlt egy évbe kezdett el komolyan mérni. Ha visszaemlékszel, nekem volt egy mérésem ugye 2022-ben, hogy mennyire akarnak harcolni a saját országukért az állampolgárok, hogy ebben döbbenetes adatok láttak napvilágot az elmúlt 12 hónap vonatkozásában, hogy mennyire nem akarnak harcolni. Gondold el, hogy rengeteg fejlett fegyverrendszer, új mesterséges intelligenciával létre együttműködő rendszerek, a svédekkel most állapodtunk meg erről. De a valóság az, hogy egyébként a társadalom nem akar harcolni. Ott akarja hagyni azt az országot. Elkölthetsz rengeteg pénzt fegyverzeti rendszerekre, fejlesztésekre, és ennek ellenére az ország mégis védtelen. Ez az, amit szerintem látnak ezekben az országokban.
De attól, hogyha kötelezővé teszel valamit, attól nem lesz inkább kedve a társadalomnak hozzá.
Nem, viszont a társadalomnak van egy védelmi mechanizmusa. A védelmi mechanizmusban az, hogy senki nem tud semmit. Tehát vak, tudatlan, ez a legrosszabb. Legyen egy olyan fajta alaptudás, amihez hozzá lehet nyúlni, ha nagyon-nagyon nagy baj van. Ez a tudás eltűnt az elmúlt 15-20 évben, és ez baj.
Tarjányi Péter, köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra, szép estét.